Hírstúdióban Szőlősi Györgyi várja önöket.
Rövid híradónkat látják, jó estét kívánok! Megvan az új uniós költségvetés. Az Európai Parlament megszavazta az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési keretéről szóló megállapodást.
A szavazás már csak formalitás volt azután, hogy az EP és a tagországok kormányait képviselő tanács küldöttségei megegyeztek a költségvetésről, amelynek eredetileg tervezett összegéhez képest az EP 4 milliárd eurónyi emelést tudott kialkudni. Az új EU tagállamok számára döntő volt, hogy a 2006-ban véget érő beilleszkedési periódus után gyorsabb és eredményesebb felzárkózásuk érdekében a következő időszakra is jól kiszámítható, tervezhető strukturális és kohéziós kereteket kapjanak. Eközben ígéretet kapott Gyurcsány Ferenc miniszterelnöktől és Veres János pénzügyminisztertől, Joaquín Almunia, az Európai Bizottság pénzügyi felelőse, hogy Magyarország szeptember elejére az uniós elvárásoknak megfelelően módosított konvergencia programot nyújt be, amelyben egyebek között azonnali kiigazításokat indítanak el.
A kisebbségi törvény elfogadását sürgette Bukarestben az Európai Bizottság elnöke. José Manuel Barroso szerint Romániában további haladásra van szükség a 2007-es uniós csatlakozáshoz.
José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Olli Rehn bővítési biztos társaságában érkezett Bukarestbe a Kalin Popescu-Tarichianu miniszterelnökkel folytatandó tárgyalásokra. Barroso a román kormányt az elkezdett reformok folytatására szólította fel, hogy az ország 2007. január 1-ével beléphessen az Európai Unióba. Az Európai Bizottság elnöke mindenek előtt az igazságügyi reformoknak és a korrupció ellenes harcnak a fontosságát említette. A bizottság szerint Romániának még 4 területen kell sürgős lépéseket tennie. A mezőgazdasági kifizető ügynökségek működő képessé tételében, a mezőgazdaság egységes, irányító és ellenőrző rendszerének kiépítésében, továbbá az állategészségügyi létesítmények uniós szintre fejlesztéséért. Emellett Bukarestnek adóügyi technológiáját kell összhangba hoznia a többi EU országgal. A román törvényhozás a képviselőház és a szenátus parlamenti csoportjainak elnökeivel folytatott egyeztetése során a bizottság két vezető főtisztviselője felszólította a román honatjákat, hogy törvényalkotói tevékenységükkel mozdítsák elő Románia európai integrációjának folyamatát.
Az Európai Parlament néppárti frakciójának tagjai, közöttük 5 magyar, levelet intézett az Európai Bizottság elnökéhez. A bizottság romániai országjelentésében a magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos hiányosságra hívják fel a figyelmet. A levélben Szájer József, Gál Kinga, Olajos Péter, Duka Zólyomi Árpád és Kónya Hamar Sándor képviselőtársaikkal azt kifogásolják, hogy a dokumentum nem említi a magyar kisebbséget, illetve nem tartalmaz konkrét elvárásokat a jogok tiszteletben tartásáról. Nem döntöttek a Fidesz polgármester jelöltjéről a párt budapesti választmányának mai ülésén. A következő hetekben 4 lehetséges jelölt Tircs Tamás, Fónagy János, Tarlós István és Cselovszky Zoltán személyéről és programjáról indul egyeztetés. Végső döntés csak június közepén várható.
Az esetleges jelölést, mint Tarlós István 3. kerületi polgármester, mint Cselovszky Zoltán, az Új Budapest Központ vezetője, mint Tirs Tamás, a Fidesz-MKDSZ frakció ügyvezető alelnöke, mint pedig Fónagy János volt közlekedési miniszter vállalná.
A budapesti választmány elnöksége kapott ma felhatalmazást arra, hogy minden jelöltel egy személyes egyeztetést és a programokról való vitát kezdeményezzen a jelöltekkel.
A választmány azt a szemét fogja választani, akinek programja leginkább elősegíti, hogy Budapest élhető várossá váljon, tette hozzá Tirs Tamás. A választmány egyébként 3 kerület kivételével döntést hozott a polgármester jelöltekről is.
Az SZDSZ főpolgármester jelöltje Demszky Gábor, jelentette be Kunce Gábor a pártelnöke. Az MSZP ugyanakkor nehezményezi, hogy a két párt egyeztetése előtt döntöttek a liberálisok a jelölésről, ezért elképzelhető, hogy a szocialisták is önállóan indítanak jelöltet.
Kunce Gábor szerint az SZDSZ mindig is sikeres volt Budapesten, ami azt mutatja, hogy az emberek elégedettek Demszky Gáborral. A főpolgármester a választás eredményétől és személyes támogatottságától tette függővé azt, hogy vállalja a jelölést, illetve attól, hogyan tud elszámolni a budapestiekkel. A hétvégén ezért telefonos közvéleménykutatást tartottak, adataiból az derült ki, hogy a válaszoló 100 000 emberből 78 000-en újra Demszkyt választanák főpolgármesternek.
Én kifejezetten együtt kívánom a szocialistákkal vezetni a következő ciklusban is a város. Minden eredményemet az elmúlt 12 évben velük együtt értem el.
Az SZDSZ a közeljövőben tárgyal majd az MSZP-vel arról, hogy ők is Demszky Gábort támogassák.
A Szabad Demokraták Szövetsége 16 év után a következő ciklusra is őt jelöli, és egyébként pedig, ahogy említettem, a Szabad Demokraták Szövetsége készen áll a fővárosban is az együttműködésre.
Nem tartjuk túl elegánsnak azt, hogy a bejelentés után azt mondják, hogy tárgyaljunk. Mi úgy gondoltuk, hogy az elmúlt hetekben kellett volna tárgyalni. Számunkra két lehetőség kínálkozik most. Az egyik az, hogy elfogadjuk, ennek mi is ultimátumszerűen hasonlóan fogunk feltételeket szabni. Ha pedig ez nem, akkor ott van az opció, amit nem zárok le most már egyre kevésbé, ez pedig az, hogy önállóan indulunk mi is.
Az esetleges megállapodásnak szakmai és személyi feltételei is lesznek, tette hozzá. Az MSZP egyébként csak június végén hozza meg végleges döntését.
Továbbra sem tudni lesz-e, és ha igen, milyen mértékű lehet a lakossági gázáremelés. Egyes szakértők szerint akár 100 milliárd forintot is megtakaríthatna a költségvetés a jelenlegi gázárkompenzációs rendszer megszüntetésével. Mások viszont arra figyelmeztetnek, a gáz lakossági árának növelése főleg a monopol helyzetben lévő gázszolgáltatók profitját növelné.
A GKI Energiakutató Intézete szerint a tervezett kormányzati takarékossági intézkedések keretében fel kellene számolni a jelenlegi gázárkompenzációs rendszert. Ha a kormány a gázárkompenzációt csak az átlag alatti jövedelműek körében tartaná fenn, az akár 100 milliárd forinttal is csökkentheti a költségvetés hiányát.
Ha ez megvalósulna és mondjuk a mostani kompenzációs rendszer megszűnne, akkor bizony az eddigi jelentős alacsonyabb ár, ami körülbelül a költségeknek mintegy 40-45%-ával marad el a tényleges költségektől, és figyelembe véve az ezévi várható további nemzetközi ár növekedéseket, egy 60-70%-os földgáz áremelés feltételezne.
Más szakértők viszont azt hangsúlyozzák, hogy a gázfogyasztói árának alakításáról a kormányzat gyakorlatilag már lemondott, amikor az állam a gázüzletekben birtokolt, utolsó tulajdonrészeit is eladta a közelmúltban. A fogyasztók ezáltal kiszolgáltatottá váltak a Magyarországon monopol helyzetben levő gázszolgáltatóval szemben, amely mostantól már csak saját profitja figyelemben tartásával is meghatározhatja a gáz árát.
Szakértőknek általázott intézeti emberek az elkerülhetetlenségnek a látszatát keltve bejelentenek nagy számokat, és majd aztán később a jóságos kormány ennél kisebb számokat határoz meg.
A szakértő szerint a lakossági gázárának emelésével az állam többszörösen is jól járna, mert a ki nem fizetett támogatások mellett az áfatartalomból is jelentős többletbevételhez juthat.
Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Orvosi Kamara, hogy a közeljövőben lehetővé válhat a 18 éven felüli nők és férfiak művi meddővé tétele. Az eddigi törvény szerint ezt a beavatkozást csak a 35 évesnél idősebbek, vagy már három saját gyermekkel rendelkezők kezdeményezhették. Az egészségügyi tárca megkeresésünkre azt mondta, a kormányalakításig nem kívánnak az ügyben nyilatkozni. A Magyar Orvosi Kamara az országgyűléshez fordul.
A Magyar Orvosi Kamara az Alkotmánybíróságnak a megsemmisítő, a művi meddővététel passzusait megsemmisítő döntése után kéréssel fordult a szülészet, nőgyógyászati, a pszichiátriai szakmai kollégiumok, valamint az Orvosi Kamara etikai kollégiuma felé, hogy ezzel kapcsolatos részletes véleményt kérjen, mert sokak számára hát aggályosnak tűnt és tűnik, hogy a művi meddővététel teljesen, hogy úgy mondjam, szabaddá válik.
Autós fizes, röviden így foglalható össze annak a fővárosi intézkedési tervnek a lényege, amelynek keretében útdíjat rónának ki a belvárosba hajtó személygépkocsikra. További fontos eleme a környezetvédelmi programnak, hogy a Szentendrei és az Üllői utat, valamint az M1 M7-es bevezető szakaszát egy-egy sávval szűkítenék.
Nem támogatnám ezt a útdíjat, nem. Hát persze, ugye, a kácsukat kellene betömni.
Nem örülnék neki. Szerintem elég adót szednek be másból.
Íme két találomra megkérdezett autós véleménye az útdíj ötletéről. A tervet mindazonáltal a fővárosi környezetvédelmi szakemberek indokoltnak tartják, hiszen Budapesten naponta 1,5 millió jármű terheli az utakat és szennyezi a levegőt. A szállópor átlag koncentrációja például 2000-ben 284 napon haladta meg a határértékeket. Az ötlet támogatói azt mondják, Londonban már bizonyított az útdíj.
Csütörtök reggeltől nem lesz útdíj bevezetve Budapesten, viszont való igaz az, hogy a belvárosban a személygépkocsi forgalom korlátozása az egy hathatós eszköz lenne arra, hogy a környezeti terheket csökkentsük.
Kollár György elismeri, körgyűrű 4-es metró és P+R parkolók nélkül nem lehet beszélni az útdíj bevezetéséről. A híradónk által megkérdezett közlekedési szakértő korainak tartja a belvárosi autós sarc kivetését.
Önmagában ezzel nem sokat érünk el, ez körülbelül ugyanolyan, mint a felszíni parkolás fizetővé tétele volt Budapesten, ugye? Ma ettől kevesebb autó nem lett, sőt, most már parkoló helyet is igen nehéz találni mondjuk a belvárosban. Tehát a feltétele ennek az, hogy alternatívát adjunk a közlekedőnek.
Az útdíjat is tartalmazó előterjesztést május végén tárgyalja a fővárosi közgyűlés.
Vajda Pál mindenre úgy reagált, nem időszerű az útdíj. A főpolgármester helyettes szerint ehhez a közlekedést javító beruházásokra, legalább 3 új Dunahídra és a hozzájuk kapcsolódó külső körutakra is szükség lenne. Vasúti tragédia Baranya megyében, a Tarrósra vezető bekötőút vasúti átjárójában a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre egy Lada Niva terepjáró, és összeütközött a Pécsről Budapestre tartó 110 km/órás sebességgel közlekedő Intercity vonattal. A személyautó sofőrje kirepült a járműből és a helyszínen meghalt, a vonaton senki sem sérült meg. A kiérkező dombóvári tűzoltók már nem tudtak segíteni. A rendőrség vasúti szakemberek közreműködésével vizsgálja a baleset körülményeit. 4 horvátországi villa lebontva. 4 épülőfélben lévő tengerparti villát bontattak le ma a horvát környezetvédelmi minisztérium munkatársai Vir szigetén. A Hina horvát hírügynökség jelentése szerint a 4 épület közül 2 magyar, 1 horvát, 1 pedig szlovén tulajdonú. A bontási munkálatokat magyar befektetők tulajdonában lévő épületekkel kezdték. További külföldi hírek következnek röviden.
Újabb 26 településen mutatták ki Romániában, a Baromfi állományban a madárinfluenza vírusát. 20 fertőzött helység Brassó megyében található, de a vírus elérte a szomszédos Szeben megyét is. Erdélyben a hatóságok igen nagy erőfeszítéseket tesznek a járvány további terjedése ellen, elrendelték az ipari rendszerű Baromfi telepek működésére vonatkozó szabályok szigorítását, és a fertőzött körzetekben korlátozták a forgalmat is.
Megalakult a Romano Prodi által vezetett új baloldali olasz kormány. Ez a II. Világháború után a 61. római kabinet. Romano Prodi miniszterelnök úgy nyilatkozott, kormánya rendkívül egységes és jóval összeforrottabb, mint azt korábban remélni lehetett. Az ismertebb kormánytagok között van Massimo D'Alema külügyminiszter és Prodi egyik legközelebbi munkatársa Arturo Parisi védelmi miniszter.
Az iráni elnök elutasította azt az európai ajánlatot, amelyet országa urándúsítási programjának leállításáért cserébe 3 EU ország helyezett kilátásba. Nagy-Britannia, Franciaország és Németország egy olyan csomagtervet ajánlott, amellyel megpróbálják rávenni Teheránt programjának feladására, hogy így erejét vegyék az ENSZ biztonsági tanácsa által elrendelhető szankcióknak. Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök szerint az ajánlat elfogadása annyit jelentene, mintha cukorkát adnának aranyért.
Dél-Oroszországban 7 ember halálát okozta egy öngyilkos merénylő, aki egy autóba rejtett pokolgépet hozott működésbe. Az ingusföldi Nazrand városában történt robbanás a belügyminiszter ellen irányult, akinek 2 testőre is a merénylet áldozata lett. Az Észak-Kaukázusban, Csecsenföld szomszédságában található ingusföldön igen gyakoriak a vezetők elleni robbantásos merényletek, legutóbb 2004. júniusában 92 ember vesztette életét.
A fővárosi ítélőtábla másodfokon sajtóhelyre igazításra kötelezte a Magyar Nemzet című napilapot. A határozat megállapítja, hogy a Magyar Nemzet tavaly nyáron megjelent cikkeiben 12 pontban valótlanságot állított a Duna Televízió vezetéséről, így Cselényi László elnökről. A lap mai számában tételesen igazította helyre valótlannak bizonyult állításait. Magyarország rendezzen olimpiát 2016-ban, ezt szeretné a Budapesti Olimpiai Mozgalom, és ez lesz a téma mai közbeszédben a híradó után. Híreinket megnézhetik a www.dunatv.hu internet címen, és most jönnek a sporthírek Szőke Viktóriával. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, jó éjszakát!
Köszöntöm Önöket, a Győr és a Ferencváros az utolsó fordulóig harcban volt a végső győzelemért a női kézilabda bajnokságban. Az aranyérem sorsáról határozó találkozóra ma került sor a Rábaparti csarnokban.
Két nemzetközi kupadöntő mérkőzés között egy kis frissítőként a magyar bajnoki döntőt játszotta a Győr és a Ferencváros. Az aranytartalékok nem is jöttek könnyedén, hiszen az első gól az 5. percben esett. Valahogy úgy bántak egymással a csapatok, mintha még most ismerkednének. Rengeteg pontatlansággal játszott mindkét együttes. A felkészültséggel és az akarattal viszont nem volt gond, így nem is lett nagyobb a különbség két gólnál az első félidőben. Az iramot inkább a Győr diktálta, de a Fradiban is mindig volt, aki tartotta a lépést az Etóval, legtöbbször Kirchner volt eredményes. 14-13-ra a Győr vezetett az első félidő végén, és rájuk hatott jobban a pihenő is, hiszen a forduló után 10 perccel már 6 góllal vezetett Rót Kálmán csapata. A Fradi azonban nem először bizonyította, hogy bárhonnan képes felállni, ezen a meccsen azonban csak megközelíteni sikerült a néha tökéletes csapatmunkát bemutató győrieket, akik 26-25-re megnyerték a meccset és vele a magyar bajnokságot is. Egy igazi nemzetközi élcsapatokhoz méltó találkozón.
A Vasas ötödször, vagy a Fehérvár először, ez volt a kérdés az Üllői úton rendezett labdarúgó magyar kupa döntőjében. A fehérváriak eddig kétszer jutottak el a fináléig, de nyerniük még nem sikerült. A fővárosiak pedig elég régen, 20 évvel ezelőtt a Ferencváros ellen ünnepelhettek utoljára kupa győzelmet.
Nyerte a labdarúgó magyar kupát. A rendes játékidőben 2-2 volt az állás, és a hosszabbítás sem hozott döntést. A 11-es rúgásokat 6-5-re nyerték a Fejér megyeiek, így története során először lett kupagyőztes az FC Fehérvár.
Tényleg egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Számítottunk rá, hogy a Vasas mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az egész éves teljesítményét valahogy kiküszöbölje a gyengébb szereplését. De mi is bíztunk abban, hogy ha tudjuk játszani a saját játékunkat, akkor megnyerhetjük a magyar kupát, és hát végül is nagy nehézségek árán, de gigászi csatában sikerült megnyerni.
Én büszke vagyok, én azt gondolom, hogy a bajnokságban is úgy teljesítettünk, úgy játszottunk, ahogy kellett. Nagyon kevésszer játszottunk gyengén, tettük a dolgunkat, nagyon buta gólokat kaptunk ma is, a bajnokságban is jellemző volt ránk, de ezekből a játékosokból van tartás.
A Várhidi Péter szövetségi edző által irányított U20-as labdarúgó válogatottunk az Alpok Adria kupa keretén belül ma Horvátországgal mérkőzött meg Nagykanizsán.
Kezdeti langymeleg játék jellemezte a csapatokat, egészen az első félidő végéig csak méregették egymást a futballisták. A visszafogott játék ellenére a 26. percben a 11-eseké volt a főszerep, ugyanis 11-esből 11-es mezben Priskin Tamás talált a szomszédok hálójába. Alig néhány perccel ezután megszületett a második hazai találat. Szakály Péter beadását ismételten Priskin értékesítette. Ezzel a mérkőzés állása 2-0 a hazaiak javára. A második félidőben felélénkültek a csapatok és besűrűsödtek a szabálytalanságok. A végén a bíró 3 perc hosszabbítást ítélt meg, ami szintén nekünk kedvezett, hiszen ekkor született Priskin beadásából Kecskés Tamás gólja, és ezzel a végeredmény 3-0 az U20-as hazai válogatott javára.
Lejátszották a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének első mérkőzéseit. Atomerőmű Körment 88-68, Albakon PVSK 95-72, a párharcok 3 győzelemig tartanak. A Nemzeti Sporthivatal és a Nemzeti Doppingellenes Koordinációs Testület ma közös összegzést adott a hazai doppingellenes küzdelem 2005-ös vizsgálatainak eredményeiről és az idei tervekről.
Az egyes sportágak tisztaságáért a különböző sportági szövetségek felelősek, de mivel a szabályok szinte mindenütt hiányosak vagy nem megfelelőek, az NSH jogi segítséget nyújt az arra igényt tartó szövetségeknek.
Doping ellenes küzdelemben szerintem alapelveket rögtön az elején le kell fektetni. Ezt megtettük, amikor kinyilvánítottuk, hogy a magyar köztársaságnak nincsen szüksége doppinggal elért eredményekre. Nem lebukni tilos, hanem doppingolni tilos. A magyar doping ellenőrző csoport tevékenységét, felépítését, módszerét, eljárásrendjét a WADA átvilágította, és a lehető legjobb minősítést kapta. A doping ellenes küzdelemnek igenis arra kell irányulnia, hogy a lehető legkisebb szegmensre csökkentse a tisztességtelen eszközöket használóknak a számát, méghozzá közös összefogással, közös felelősséggel.
Ezekben a percekben is zajlik Párizsban a labdarúgó bajnokok ligája döntője, hogy a Barcelona vagy az Arsenal nyerje a párharcot, azt éjszakai adásunkból megtudhatják. Sporthíradónk végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Memóriazavar, szédülés, fülzúgás? A megoldás Bilobil, az agykarbantartója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Európa legjobbjai versenyeznek ön elő. Több mint 10 ország, több mint 100 autóval és több ezer lóerővel. Autocross EB futam Magyarországon. 2006. május 20-a és 21-e. Nyírád Motorsport Centrum.
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ma többfelé borongós, esős időnk volt, holnap azonban már nyárias melegre számíthatunk. Tegnap éjszaka egy hidegfront felhőzet érte el a Kárpát-medence térségét, ez azonban gyorsan vonul tovább kelet felé. Ma éjszaka derült lesz felettünk az ég, hajnalra a hőmérséket általában 8 és 13 fokig csökken, keleten azonban további esőre, záporokra kell majd számítani. Holnap délelőtt többfelé több órára kisüt a nap, viszont délután nyugat felől kezdődik felhősödés, és elsősorban az északnyugati területeken kell majd esőre, záporokra számítani, akkor a délutáni órákban 25 és 28 fok várható. Holnap gyenge melegfronti hatás érvényesül, e sokaknál fejfájást, fáradékonyságot eredményezhet, a közlekedésben az erős napsütés lehet, főként a délelőtti órákban zavaró. A pollen koncentrációja kissé emelkedik, a főbb allergének a nyír és a pázsit fűfélék. A folytatásban is marad még a változékony időjárás. Pénteken délután 19 és 25 fok várható, néhány fokkal visszaesik, tehát a nappali csúcs, többfelé várható eső, zápora, többnyire erősen felhős, borult égből. Majd szombaton délután kellemes 23 és 27 fokban lesz részünk, gyenge melegfronti hatással kell számolnunk, már csak néhány felhő zavarhatja több órás napsütést. Vasárnap kettős fronthatás várható, hidegebb lesz az idő, 20 és 25 fokot mérhetünk délután, ismét esőre, záporokra kell majd számítani. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
Pokróc az utolsó ember.
utálad már csak a temető.
A foci csapat sikere mindennél fontosabb. Még a gyilkosság sem nagy ár érte.
Menjél a pályára!
Megyében rend és nyugalom van! A közhangulat kitűnő! Dolgozók megérdemlik minden szempontból, hogy legyen egy MB2-es csapatunk. Ez politikai kérdés!
Ezért, ha valaki tudja az igazságot, okosabban teszi, ha hallgat.
Az egyetlen, amiben még belekapaszkodhatunk, hogy látunk. Még látjuk, ki az áldozat, ki a tettes, ki a tanú.
A mérkőzés.
Mindez egy olyan korszakban, amikor világszerte betonvédelmek.
Kósa Ferenc filmjét ma este 10 óra 20 perckor a Duna Televízió 1956 utak, keresztutak sorozatában tekinthetik meg.
Azt tesz bennünket emberré, hogy tudunk áldozatot hozni, nem ez célok érdekében. Most azzal segíthetünk, hogy adunk 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánljuk fel. Kérjük, a rendelkező nyilatkozaton a 00011-es technikai számot tüntesse fel. Köszönjük!